Ötödik fejezet. A vakkoldus vége. A kíváncsiságom valahogyan erősebb volt a félelmemnél, mert nem tudtam nyugton maradni ott, ahol voltam, hanem újra visszamásztam a partra, és elrejtőztem egy rekettye bokor mögé, úgyhogy szemem előtt volt az egész út az ajtónkig. Éppen, hogy elhelyezkedtem, amikor az ellenségeink szállingozni kezdtek. Heten vagy nyolcan futva érkeztek meg. Lábaik rendetlen összevisszaságban dobogtak az úton. A lámpásos ember néhány lépéssel előttük szaladt. Hárman együtt rohantak, és én ki tudtam venni. Még a ködön keresztül is, hogy a középső ember a vakkoldus volt. A következő pillanatban az ő fölharsanó szava bizonyította, hogy igazam volt.
Törjétek be az ajtót!
Kiáltotta.
Úgy, uram!
Válaszoltak ketten-hárman, és megostromolták a Bembo admirálist a lámpás vívővel a nyomukban. Aztán azt láttam, hogy abba hagyták egy percre, és halkabb hangon beszélni kezdtek, mintha meglepte volna őket, hogy tárva nyitva találták az ajtót. De a szünet csak rövid ideig tartott, mert a vakember újból rendelkezni kezdett. Szava hangosabban és élesebben csengett, mintha valami fékezhetetlen vágy és harag tüzelte volna.
Befelé! Befelé!
Ordított és szitta őket a lassúságukért. Négyen vagy öten rögtön engedelmeskedtek, kettő pedig együtt maradt a rettenetes emberrel az ajtó előtt. Megint szünet következett, aztán egy meglepett fölkiáltás, végül valaki kiszólt a házból.
Bill meghalt!
De a vakkoldus ismét csak szitkozódni kezdett, hogy mit késnek annyit.
Mutassa meg az egyik lomhafickok, a többi meg szaladjon föl a ládáért!
Kiáltotta. Olyan vadul csörtettek fel az öreg lépcsőn, hogy hozzánk is elhallatszott, és a ház szinte megrendült belé. De hamar rá a csodálkozás újabb kiáltásai támadtak, a kapitány szobájának az ablakát föltépték, nagy csattanás és a törött üveg csörrenése kíséretében, a holdfényben egy emberi fej és váll hajolt ki rajta, és leszólt a vakkolduszhoz odalent.
Piu!
Ordította.
Valaki itt járt előttünk, és fenekestül fölforgatta a ládát! Megtaláltátok!
Üvöltött vissza Piu.
A pénz megvan!
A koldusa pokolba kívánta a pénzt.
A Flint körmölését keressétek, kiáltotta újra. Hát azt nem találjuk sehol,
válaszolt az ember.
Álló, te ott lenn? Talán Bill magánál hordta,
kiáltott megint a vakkoldus. Ekkor egy másik legény, kétségkívül az, aki lent maradt és átkutatta a kapitány holttestét, megjelent a kocsma ajtajában.
Billt már megpiszkálta valaki, mondotta. Nem hagyott rajta semmit. Biztos, a kocsma beli nép volt. Az a kölyök. Bár kivertem volna a szemét.
Kiáltott Piu a vakkoldus.
Állj, még az imént itt kellett lenniük. Az ajtó el volt reteszelve, amikor megpróbáltam. Oszoljatok szét, legények, és keressétek őket.
Annyi szent, hogy a mécsesüket itt felejtették,
szólt az a fickó az ablaknál.
Oszoljatok és kerítsétek elő őket. Verjétek fel a házat!
Ismételte meg a parancsot Piu, a botjával az utat verdesve. Nagy sürgés forgás következett az öreg kocsmában, súlyos léptek zaja hangzott mindenfelé, a bútorokat fölforgatták, az ajtókat csapkodták, hogy künn a sziklák is visszhangzottak. Aztán az emberek egymás után kibotorkáltak az országútra, és kijelentették, hogy senkit sem találtak. És éppen abban a pillanatban ugyanaz a füttya, amely annyira megijesztett engem és az anyámat a halott pénze mellett, újra fölharsant az éjszakában, de sokkal hallhatóbban és kétszer egymás után. Azt hittem, hogy ez a vakkoldus kürtje volt, hogy így nevezzem, amelyel embereit ostromra szólította, de most észrevettem, hogy a jelzés a domboldalról érkezett. A tanya felől, és látván milyen hatást tett a kalozokra, rögtön megértettem, hogy a sípszó a közeledő veszélyt jelezte.
Dörk megint megszólalt,
mondta az egyik.
Kétszer. Oldjunk kereket, pajtások. Kereket oldani, ti gyávák,
kiáltott föl Piu.
Dörk mindig bolond volt és nyúlszívű. Sose törődjetek vele. Itt kell lenniük a közelben, nem távozhattak el messzire, csak utánuk kell nyúlni. Oszoljatok és verjétek fel őket, kutyák. Vesszen el a lelkem, kiáltotta, ha megvolna a szemem világa.
Ez a bátorítás úgy hangzik némi hatást ért el, mert két gazfickó elkezdett kutatni a házból kihajított ócska holmi körül, de csak úgy immel-ámmal, amint észrevettem, mert közben fél szemmel a veszély irányába sandítottak, még a többiek határozatlanul állottak az út közepén.
Ezrek vannak a kezeitek ügyében, ti őrültek, és nem mozdítjátok az ujjatokat? Gazdagok lehetnétek, mint a királyok, ha megtaláljátok. Tudjátok, hogy itt kell valahol lennie, és álltok, mint a maródik? Egyiktek sem mert Bill szeme elé kerülni, és én, a világtalan megtettem. Miattatok kell eljátszanom a szerencsémet. Szegény, nyomorék koldus vagyok, kinek úgy kell lesnie a potyarumot, holott hinton járhatnék. Ha annyi volna bennetek a kurázsi, mint a Liszt kukacban, hát kézre keríthetnétek őket.
Na, a fene vigye el, Piú, hiszen megvannak az aranyok, dörmögte az egyik.
Hát, ha eldugták azt a nyomorult izét, szólt a másik. Fogjad a bükködet, Piú, és ne ugass annyit!
Valóban ugatás volt a helyes kifejezés, annyira elragadta a vakkoldust a düh ezekre az ellenvetésekre. Végre a szenvedély teljesen úrrá lett rajta, úgyhogy őrjöngésében elkezdett csapkodni maga körül, és botjával nem egyet el is talált az emberei közül. Ezek meg szitták, gyalázták a világtalan nyomorékot, megfenyegették borzasztó szavakkal, és el akarták kapni a botot, meg kicsavarni a markából, de hiába. Ez a dulakodás mentett meg bennünket, mert még egyre veszekedtek, amikor egy másik hang ütötte meg a fülünket a tanya felől a domboldalon. Vágtató lovak patkóinak csattogása. Ugyanabban a pillanatban egy pisztolylövés, tűz és dörrenés hangzott föl a sövény felől. Bizonyosan ez volt a legvégső jel veszély esetén, mert a kalózok rögtön megfordultak, és a szélrózsa minden irányában szétfutottak. Az egyik az öböl partján a tenger felé, a másik a domb hátán keresztül, és így tovább, úgyhogy egy fél perc múlva se hírük, se hanvuk. Egyedül Piú maradt ott, akit mindnyájan elhagytak. Talán a vakrémület hatása alatt, talán bosszúból a szidalmai és ütései miatt, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy ott maradt, kétségbe esetten topogott fel alá az úton, tapogatozva és társai után kiabálva. Végre is hamis irányt vett, és néhány lépéssel elrohant mellettem a tanya felé, egyre kiáltozva.
Hey Johnny, fekete kutya, Dirk!
És más neveket.
Ne adjátok el az öreg Piút, pajtások, az öreg Piút!
Ugyanakkor teljes erővel fölhangzott a lódobogás, és négy vagy öt lovas föltűnt a holdfényben, amint őrült vágtatásban nyargaltak le a lejtőn. Ekkor Piú ráeszmélt a tévedésére, nagyot jajdulva megfordult, és egyenesen neki az ároknak, amelybe begurult. Egy pillanat alatt megint talpon volt, újra neki rugaszkodott, de most teljesen megzavarodva, egyenesen az első vágtató paripálnak a lábai közé. A lovas ki akarta kerülni, de hasztalan. Piú összerogyott egy üvöltéssel, amely messze fölverte az éj csendjét, és a négy vas köröm végig taposott rajta, földre taszította és elvágtatott fölötte. A vakkoldus az oldalára esett, aztán szépen az arcára borult, és nem mozdult többé. Talpra ugrottam és integettem a lovasoknak. Azok amúgy is belekaptak az ablába, megriadva a balesettől. Mindjárt láttam, hogy kik voltak. Az egyik, az utolsó közöttük, a tanyabeli legény volt, akit Livesey doktorért menesztettek. A többiek vámőrök voltak, akikkel útközben találkozott, és volt annyi esze, hogy rögtön visszafordult velük. A macska zugolyban lévő vitorlásnak a híre valahogyan eljutott Dance felügyelő fülébe, és még az éjjel megindult a mi kocsmánk irányába, úgyhogy ennek a körülménynek köszönhettük, én és az édesanyám, megmenekülésünket a haláltól. Piú szörnyet halt, úgy feküdt ott, mint egy darab kő. Ami anyámat illeti, amikor fölvittük a tanyára, egy kevés hideg víz és tüsszentő só egy-kettőre az eszméletére térítette. Az ijegységéből is hamar kilábolt, csupán azon jajgatott egyre, hogy nem tudta kiegyenlíteni a számlát. Az alatt a felügyelő elvágtatott, amilyen gyorsan csak tudott, a macska zugolyba. De itt a legényeinek le kellett szállaniuk a lóról, és úgy leereszkedniük a szakadékba, kantáron vezetve, és helyenként támogatva a lovakat, közben folyton vigyázva, hogy lesbe ne csalják őket. Nem volt hát nagy meglepetés, amikor leértek a zugolyba, hogy a hajó már vitorlát bontott, bár még mindig a part közelében tartózkodott. A felügyelő megállásra szólította, egy hang azt válaszolta, hogy álljon félre a holdvilágból, mert könnyen kaphat a testébe egy kevés vágott olmot, és ugyanabban a pillanatban egy golyó süvöltött el közvetlenül a karja mellett. Kevéssel azután a vitorlás befordult a hegyfoknál, és eltűnt szem elől. Mr. Dance úgy állott ott, saját szavai szerint, mint akit nyakon öntöttek vízzel. és nem tehetett egyebet, mint hogy egy embert Bristolba küldött azzal az üzenettel, hogy legyenek résen.
Ez pedig, mondotta, valamivel több a semminél. Azok elszereltek, bottal üthetjük a nyomukat.
Csak annak örülök, tette hozzá, hogy a Pew mesternek rátapostam a tyúk szemére. Azóta tudni illik, elmeséltem neki az egész történetet. Aztán visszamentem vele a Benbow admirálisba, és el nem képzelhetitek, micsoda fölfordulásban találtuk a házat. Még a fali órát is leszakították dühükben, hogy nem tudtak a nyomunkra akadni. És bár nem vittek el tulajdonképpen semmit, a kapitány pénzes zacskóján és egy kevés ezüst pénzen kívül, amit a kasszánkban találtak, hát mégis rögtön láttam, hogy tönkretettek bennünket. Dance felügyelő sehogy sem tudott eligazodni a dolgon.
Megtalálták a pénzt, azt mondod? Hát akkor, fiam Hawkins, mi az ördögöt kerestek még? Talán még több pénzt, mit gondolsz?
Nem, uram, nem pénzt kerestek, azt hiszem, feleltem én. Azt gondolom, uram, ezt az ízét itt a kabát zsebemben, és megvallom az igazat, szeretném valahogyan biztonságba tenni.
Jól van, fiam, igazad van, szólt Dance úr. Majd magamhoz veszem, ha úgy tetszik.
Azt gondoltam, talán Leavesy doktor, kezdtem bátortalanul.
Tökéletesen igazad van,
szakított félbe, nevetve.
Tökéletesen igazad. Leavesy doktor igazi úriember és tisztviselő egy szemében. És éppen az jutott az eszembe, hogy el fogok nyargalni magam hozzá, és jelentést teszek neki, vagy a lovagnak. Pew mester meghalt, ezen nem segíthetünk, nem mint a sajnálnám, hanem látod, ez egyszer szörnyet halt, és az emberek képesek arra, hogy megvádolják érte ő felsége hivatalnokát, ha ugyan megmerik tenni. Ezt mondom hát neked, fiam Hawkins, gyere velem, ha akarod.
Szívből köszönetet mondtam neki, és azzal visszamentünk a tanyára, ahol a lovak voltak. Még elmondtam anyámnak, mi a szándékom, a vámőrök már mind nyerekben ültek.
Dodger, szólt Dance felügyelő. Magának jó lova van, vegye fel a nyerekbe ezt a legénykét.
Ahogy fölkapaszkodtam és megfogóztam, Dodger derék szíjában a felügyelő indulást parancsolt, és az egész csapat útnak eredt vidám ügetésben Leavesy doktor háza felé.